következő műsor 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
Balogh Lídia, a szexuális forradalomtól a MeToo mozgalomig.
Jó estét kívánok, szervusztok, jó napot, jó reggelt, attól függően, hogy mikor hallgatjátok. Az előadásomnak az apropóját igazából a dátum adta, az 2018-as dátum, és ezzel együtt pedig a kerek évfordulója 1968-nak. Ebben az évben már elég sok feldolgozását hallhattuk ennek a témának. Én egy kézenfekvőnek tűnő aspektusát közelíteném meg 1968-nak, illetve 1968 örökségének, amiről azt próbálom megmutatni, hogy noha nagyon egyértelműnek tűnik ez az örökség, mégsem feltétlenül az, aminek gondoljuk, nem az, aminek látszik. És itt arra gondolok, hogy 1968-at sokszor úgy tartják számon, mint a szexuális forradalom egyik mérföldköve. A szexuális forradalom természetesen nem egy forradalmi esemény volt, hanem ez a 60-as, 70-es években a nyugati világban lezajló változásoknak egy iránya volt, egy tendenciája, de mégis 1968-at, és főleg a nyugati 1968-at, tehát mondjuk nem a prágai tavaszt, hanem leginkább a párizsi eseményeket, a barrikádokat, diáklázadásokat valahogy asszociálni szokták a fiatalság, romantika, szexualitás témakörével, illetve asszociálják magával a szexuális forradalommal. És amikor ennek az évfordulónak a kapcsán a kollégáimmal elkezdtünk gondolkozni azon, hogy hogyan lehetne feldolgozni ezt a témát, hogyan lehetne új elemeket belevinni 1968 örökségének tárgyalásába, akkor rám jutott a feladat, hogy a szexuális forradalom örökségével foglalkozzam, mivel hogy én vagyok az, aki gender témákkal foglalkozik abban a szűkebb kutatói közösségben. 1968-al kapcsolatban rendkívül sok mítosz él az emberek fejében, mint mindenféle ilyen romantikus forradalmi eseménnyel kapcsolatban. Én itt most egy képpel tudnám egyébként megmutatni, amit, ha minden igaz, elérhetővé is tesz a rádió a letöltési felületen, de el is tudom mesélni, hogy mi van ezen a képen, illetve sok hasonló képet szerintem könnyen találhatunk is, vagy lehet, hogy fel is tudunk idézni az emlékezetünkben. Ha arra gondolunk, hogy férfiak és nők egymáshoz való viszonya, vagy ha kifejezetten a nőkre fókuszálunk 1968 kapcsán, és most elsősorban a franciaországi eseményeknél maradva, akkor az emlékezetünkben, vagy a tudatunkban felidőződnek talán tüntetések képei, ahol fiatal nőket, lányokat láthatunk, leginkább mint transzparensek tartóit, illetve nem ritkán mint fiúk, férfiak vállán ülő zászlókat lengető alakokat. Az egyik ilyen híres kép, ami az egyik ilyen ikonjává vált 1968 májusának, a párizsi eseményeknek. Ez a 68-ban egyébként a Paris Match-nak a címlapján is megjelent, és úgy azonosítják, hogy 1968 májusi Marianne, vagy Marianne 1968 májusából, tehát ilyen címkéket szoktak rá agatni. Dolacroix-nak a híres festményére utalva, ahol ez a forradalmi nő alak félig fedetlen kebellel rohan előre, és a szabadság hirdeti. Itt ez a kép, amiről szó van, itt nem fedetlen a keble az alaknak, de egy fiatal dekoratív nő, egy tüntető tömegben egy fiatal férfinek a vállán ül, és egy zászlót lenget. Ez a jól sikerült sajtófotó bejárta a világot. Hogyha megnézzük a hátterét ennek a képnek, akkor érdekes dolgokat tudunk meg. Igazából nincs sok jelentősége, mert egy ikon az csak egy ikon, de történetesen a képen szereplő akkor épp hogy 20 éves fiatal nő, nem francia volt, hanem brit, ami különösen ironikus a franciák és britek közötti viszony ismeretében. Caroline de Bernard a neve, és egy vagyonvesztett arisztokrata családnak a sarja, aki a történet idején egyébként konkrétan modellkedéssel foglalkozott Nagy-Britanniában, tehát az, hogy jól mutat a képen, az lehet, hogy nem is annyira véletlen. És éppen azokban a napokban turista turistaként tartózkodott Párizsban, tehát valószínűleg nagyon nagy beágyazottsága nem volt az eseményeket illetően. Aztán az is mutatja, hogy a zászló, amit tart a kezében, egyébként ez a fekete-fehér sajtófotókon nehezen azonosítható, egy Vietcong zászló. Természetesen mindennel összefügg, és nyilván a francia forradalmi ifjaktól nem állt távol az ilyen gondolatok támogatása, de hát ez mégsem a központi követelések egyike volt a Vietcong támogatása, de ennél a fiatal nőre történetesen egy Vietcong zászló van, ezt lengeti, csak mondom, ez nem nagyon látszik. Tehát ez volt ez a fotó, ami bejárta a világot, és egyébként az évfordulóra készülve elővették ezt a fotót, és nem csak elővették a fotót, hanem meg is keresték ezt a nőt, aki most már egy ilyen nyugdíjas éveit tölti. Egyébként úgy került bele nemrég ismét a hírekbe, hogy a Brexit kapcsán szervezett egy demonstrációt a Brexit ellen, tehát ilyen szempontból úgy is tekinthetünk erre az akkori eseményre az életében, vagy erre az élményre, amiben belecsöppent, hogy utána aztán később a társadalmi politikai kérdések terén mégiscsak aktív, annál aktívabb szerepet vállalt, mint hogy valakinek a vállán ülve zászlót lengetett. És el is készítettek egyébként most 2018-ban egy olyan képet róla, amin ő látható, ahogy most kinéz, és tart egy kép, tehát egy rámába foglalt változatát tartja a kezében az 1968-as újságcímlapnak. Itt ezt csak azért idéztem föl, hogy mennyire volt aktív vagy passzív szerepe a nőknek ennek az illusztrálására, illetve annak a gondolatnak a napirendre tűzéseként, hogy nem minden az, aminek látszik, és hogyan rakódnak rá különböző feltételezések, egy-egy képre, milyen értelmezést kapcsolunk hozzá. De igazából ez csak közvetlenül kapcsolódik a témához, már mint ahhoz, hogy mit köszönhet a világ a szexualitás társadalmi, politikai és jogi megítélését tekintve 1968-nak, illetve ezeknek az éveknek, ezeknek az eseményeknek. Itt egyébként megint csak vizuális elemekkel tudnám érzékletesebbé tenni a történeti hátteret. Az első kép, amit így felidéznék, és ilyeneket is szerintem láttunk már, 1968-ból, 67-ből is származnak már olyan képek, amelyek azt ábrázolják, hogy Párizs, illetve Párizs környékén lévő egyetemi kampuszokon diákok különböző elégedetlenségüknek hangot adva demonstrációkat tartanak, elfoglalnak egyetemi épületeket, kollégiumokat, és itt kiemelhető a Nanterre-i, a Párizs Egyetem Nanterre-i kampusza. Ez volt ez a kampusz, ahol a diák forrongásoknak, megmozdulásoknak a vezérlarkja Daniel Cohn-Bendit volt, akiről aztán a későbbiekben is nagyon sokat hallunk még, egészen a legutóbbi időkig. Tehát ez a Nanterre-i kampusz, amiről beszélek, és ahogy megértsük jobban a kor társadalmi viszonyait, amelyeknek a kontextusában kibontakoztak ott ezek a diákmozgalmak, akkor nem szabad figyelmen kívül hagyni azokat a társadalmi változásokat, amelyek épp akkorhoz képest közelmúltban játszottak le. Például az, hogy Franciaországban ezekben az időkben zajlott le a felsőoktatásnak a jelentős expanziója, ami azt jelentette, hogy a korábbinál sokkal-sokkal több egyetemi főiskolai hallgató lett hirtelen, első generációsak, nem kifejezetten tehetős családból származók közül is nagyon sokan kaptak ekkoriban lehetőséget arra, hogy felsőfokú tanulmányokat folytassanak, de az egyetemi infrastruktúra, beleértve a kollégiumokat is nem tudott napra kész lenni ezekkel a változásokkal, és ez azt eredményezte, hogy sokan a kispénzű diákok közül nem tudtak Párizsban szállást biztosítani maguknak, és nagyon sokan laktak a Párizs környék, a Nanterre-i kampusz is egy ilyen, a Párizs egyik elővárosában, ott laktak kollégiumokban ezek a fiatal felnőtt emberek. Az egyik oka tiltakozásra az volt, hogy a lányok, fiúk, mert voltak kiskorúak is közöttük, azért beszélek így, egyébként pedig fiatal felnőtt férfiak, nők külön kollégiumi épületekben kaptak elhelyezést, és ahol elég szigorú házi rend uralkodott, mint takarodóval kiegészítve, este, késő este már nem tartózkodhattak a másik nem kollégiumában az egyetemi hallgatók, és ezt nehezményezték, ez volt az egyik ilyen oka tiltakozásra, hogy felnőtt emberek révén miért nem maradhatnak a mondjuk a barátnőjük, barátjuk, szeretőjük hálótermében. És ennek kifejezéseképpen volt például olyan akció, aminek során férfi hallgatók elfoglalták a női kollégiumot. Ezt egyébként a francia forrásokat, a böngészünk, akkor a látogatás joga, ez volt a címszó a címszó alatt futottak ezek a demonstrációk. Tehát olyan akciókra gondoljunk, hogy férfi vagy fiú hallgatóknak nagy tömegei bevonultak a lány, mint a női kollégiumba, és ott hálózsákban, vagy nem tudom, cigarettázva ott töltötték az éjszakákat néhány napig. A kevés beszámoló alapján nincs okunk azt feltételezni, hogy a női hallgatók annyira rettentően repestek volna 100%-ban ettől a fejleménytől. Valamilyen szinten szolidárisak voltak, de ugyanakkor voltak ilyen panaszok is, hogy a biztonságuk miatt kissé aggódtak, illetve lopásoktól tartottak, voltak kisebb incidensek is ezek alatt a napok alatt. Tehát ez csak azt érzékeltetendő mondom, hogy ez egy férfiak, fiúk által kezdeményezett akció volt, amelynek során női terekbe kívántak betörni, illetve törtek is be. Kevéssé domborodik ki ebben a történetben, hogy az érintett nők, fiatal lányok mit gondoltak erről. Tehát ez volt egy kollégiumi eset, és egy ilyen kollégiumi követelés 1967-ből, aztán ez folytatódott még 1968-ban is, és egy nagy ugrással az időben szeretnék egy másik történetet felidézni, mert szerintem ez mutat valamiféle irányt, vagy illetve mutatja azt, hogy mennyire ellentmondásos, nem egyértelmű, nem egy irányba haladó volt az az út, amit a nyugati világ bejárt mondjuk 68-tól a 2010-es évekig. Egy olyan történetet idéznék föl, ahol szintén kollégiumról és női-férfi hallgatókról van szó, de most egy nagy ugrással a 2010-es évekbe érkezünk meg, illetve az Egyesült Államokba és ott is a Columbia Egyetemre, ahol szerintem a magyar sajtóban is szerepelt időnként az úgynevezett matracos lánynak az ügye. A matracos lány, akinek szerintem ezzel a kereséssel nagyon sok információt és képet is találunk róla, egy vizuális kultúra szakon tanuló, mesterképzési fokon tanuló hallgatónő, Emily Szulkovic, aki másodéves egyetemistaként egy férfi fiú hallgatótársával néhányszor együtt töltött éjszakákat, ez nem alakult egy tartós együttjárással partnerkapcsolattá, és az egyik alkalommal, amint erről utólag a nő beszámolt, noha konszenzuális volt az, hogy együtt töltenek egy éjszakát, az éjszaka során történtek olyan dolgok, olyan szexuális cselekmények, amiben ő már elmondása szerint nem volt benne, illetve ami már ellenkezett az ő akaratával. Erről hónapokkal később, 2012-ben történt ez az eredeti incidens, és utána hónapokkal később először az egyetemi etikai bizottságnál tett panaszt szexuális erőszakra hivatkozva, mondván, hogy az éjszaka egy részében, amit történtek, azt ő erőszakként élte meg. Az egyetemi etikai bizottság nem látta ezt megalapozottnak, ezt a panaszt, vagy nem tudta bizonyítani azt, hogy itt valami tényleg ilyesmiről lett volna szó. Akkor újabb hónapok teltek el, akkor a rendőrséghez fordult ez a nő, ahol szintén egy idő múlva abba hagyták a nyomozást, mert nem látták esélyét annak, hogy ennek a bejelentésnek igazából utána tudnának járni ennyi idő a elteltével, illetve nem álltak rendelkezésre olyan bizonyítékok. És ekkor, amikor a rendőrség is elejtette ezt az ügyet, akkor kezdődött ez az úgynevezett matracos projekt, aminek az volt a lényege, hogy egy nagy, tehát el tudjuk képzelni, legalább 15 kilós matracot kezdett hordozni magával mindenhova ez a lány az egyetem területén, azzal a szlogennel, hogy a szexuális erőszak áldozatai, elszenvedői milyen terhet kell, hogy cipeljenek magukkal, mert hogy nem hisznek nekik, és így nem nincs lehetőségük a gyógyulásra, a normális életbe való visszatérésre, és ezt a matracot addig fogja hordozni magával, amíg felelősségre nem vonják az elkövetőt. Az ő verziója szerint ugyanis egy elkövetőről van szó ebben a történetben. Ez a matracos projekt olyannyira projektformát öltött, hogy ez a fiatal hallgató egyébként a szakdolgozatát is erről, tehát a saját projektjéről írta, erről a koncepcióról, ezt be is adta, meg is védte, is diplomát is szerzett a Columbia Egyetemen. Időközben a férfi hallgatótárs több ízben perelte őt be rágalmazásért, becsületsértésért, különböző fórumokon, az ügy még mindig nem ért véget, tehát újra és újra előjön még ennek a jogi következményei ennek az esetnek, illetve ennek az állítólagos esetnek. Nem tisztem, hogy ebben az ügyben állást foglaljak, és eldöntsem, hogy itt miről is volt szó, csak arra szerettem volna felhívni a figyelmet, hogy évtizedekkel később egy ilyen egyetemi kollégiumi együttlét kapcsán, ami előtérbe került, és ugyanez kerül előtérbe az ilyen beleegyezési kódexek, meg az ilyen egyetemi viselkedési szabályzatok kapcsán is, főleg az Egyesült Államokban, de ez a téma szerintem nálunk is ismert, meg Nyugat-Európában is ismert. Tehát a szexualitás szabad megélése, meg a kapcsán az aspektus kerül elő, tehát nem az, hogy a fiúk bemehessenek a lányok szobájába például, hanem az, hogy nemet lehessen mondani, és tényleg csak a tökéletesen konszenzuson alapuló kapcsolatok számítsanak elfogadhatónak. Tehát a szexuális szabadságnak egy ilyen negatív oldala kerül elő. Most a negatívot nem úgy értem, hogy valami rossz vagy kedvezőtlen, hanem úgy, hogy az integritáshoz, a bele nem egyezéshez való jog. Tehát, hogy erre gondolok. Tehát, hogy az is a szexuális szabadsághoz tartozik, hogy valaki úgy őrzi a szexuális integritását, hogy nem kíván valamit csinálni, hogy távol akar maradni mondjuk a bizonyos férfi hallgatótársaitól, nem akarja őket beengedni a szobájába, nem akar, még ha be is engedi őket, akkor is csak egy bizonyos pontig akar velük elmenni, és annál tovább már nem. Ez nem tegnap kezdődött, de most már azért is talán ismertebb, mert hogy átjött Európába, és például a brit egyetemeken is megjelent, és így aztán mondjuk magyar fiatalok is kapcsolatba kerülhetnek ezzel az intézménnyel. Mondjuk brit egyetemeken én úgy tudom, hogy az első év elején consent course, tehát ilyen konszenzus kurzuson, vagy egy ilyen sessionön kell részt venni a egyes egyetemeken a gólyáknak, aminek során elmondják nekik, hogy ezen az egyetemen a kölcsönös a maximális és kifejezett kölcsönös beleegyezésen alapuló szexuális kapcsolatok elfogadhatóak csak, és hogy ez mit jelent, hogy hogyan kell ezt így praktikusan elképzelni, egy randevú, egy kezdődő együttlét kapcsán, hogyan kell meggyőződni arról, ez a lényege végül is, hogy a másik fél valóban beleegyezik abba, ami éppen történik, vagy történni fog. Ezt aztán parodizálni is szokták, kritizálni szokták, mondván, hogy ha valaki kellően empatikus, vagy kellően jól nevelt, annak nem kell feltétlenül, nincs arra szüksége, hogy a másik fél explicit módon elmondja, hogy igen, rendben, kikapcsolhatod a melltartómat, igen, rendben, lehúzhatod a harisnyámat, stb., hanem hogy úgyis nem verbális jelekből, gesztusokból, arckifejezésekből meg tudja állapítani, hogy minden rendben van, és minden úgy zajlik-e, ami mind a két félnek jó. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon vitatott, tehát ez a beleegyezés, amit ugye angolul consentnek neveznek, és ez az ilyen consent-based sexual relationships kódexek, vagy ilyen szabályzatok, aminek alá kell vetnie magukat az egyetemen tanuló fiataloknak. Sokan vadhajtásnak tekintik ezeket.
És működik?
Nagyon sok anekdotikus információval rendelkezem csak ezen a téren. Nem nagyon lehet ezt szerintem. Ahol egy ilyet bevezetnek, ott megkérdőjelezni, vagy kritizálni nyíltan, hogy ez mégsem annyira pozitív. Arról számolnak be a kritikusok egyébként kívülről sokan, hogy ez ahelyett, hogy valóban a szexuális szabadság megéléséhez vezetne, inkább ilyen paranoiássá teszi a fiatalokat, és gátlásossá a szexualitással kapcsolatban, és ami ahhoz vezethet, hogy minél inkább kerülni próbálják a szexualitást, mint olyat, mert egy veszélyes terepnek számít, ahol bajba kerülhetnek, és felelősségre vonhatják őket, még akkor is, ha nem akartak rosszat csinálni. De ezek csak ilyen anekdotikus információk, tehát ezt szokták mondani, hogy inkább ilyen jeleit tapasztalják, hogy valamiféle ilyen attitű kialakulásához vezet, ami nyilván nem az eredeti szándék volt. Szóval ez lett volna itt a végpont, ahová eljutottunk, és akkor itt jutottunk el ahhoz a kérdéshez, ami szerintem egy ilyen, amit már itt pedzegettem, hogy 1968-tól, meg a 60-as, 70-es évek szexuális forradalmától, vagy forradalmaitól a nyugati világban nem egyetlen út vezetett a mába, hogyha a szexualitás társadalmi, politikai, jogi megítélésre gondolunk, hanem legalábbis két út, vagy legalábbis két tendencia különíthető el, és ezeknek a folyamatos egymással vitázása alakítja, vagy alakította aztán az évtizedek során az érintett nyugati államokban a szexualitásra vonatkozó például jogszabályok változását, mert ugye itt tudjuk leginkább manifest módon követni, hogy mi változott, hogy változtak például a jogszabályok. Amiről beszéltem, ez az ilyen consent code, ugye ezek nem nemzetállamok szintjén lévő jogszabályok, hanem egyes intézményeknek a szabályzatai. Nyilván ezek is valahol ide tartoznak valamilyen szinten az ilyen jogi jellegű szabályozások körébe. De ha az egyes országoknak a jogszabályait nézzük, akkor is nagyon sok változást detektálhatunk ezekben az évtizedekben. Csak hogy ezek meglepő módon nem egy irányt követnek, hanem ez az én fő állításom, minimum két irányt, ami nagyon ellentétesnek tűnő célkitűzésekkel áll elő újra, és ez egy le nem zárult, és nagyon érdekes, és nagyon komplex folyamat. Az egyik ilyen szabályozási tendencia, azért mondom szabályozási tendenciának, mert tényleg a leginkább szerintem a jogszabályokban foghatóak meg ezek a változások, azt nevezhetjük liberalizációs tendenciának, a másikat pedig kriminalizációs tendenciának. Az egyik, ugye, mint amiről beszélek, a liberalizáció az a felszabadítást, a szexualitás minél teljesebb körű megélését lehetővé tévő ilyen irányzat. A kriminalizáció pedig ugyancsak azt mondja, hogy a szexualitás szabad megélését szolgáló irányzatról van szó, de ez az integritásra helyezi a hangsúlyt, illetve a nemetmondásra, hogyha nagyon le akarjuk egyszerűsíteni ezt a kérdéskört. Hogy mire gondolok, gyors listát tudnék mondani, ha ezeket a listákat így elképzeljük egymás mellett, mondjuk két oszlopba rendezve a kriminalizáció és a liberalizáció oldalára tartozó elemeket, akkor sokszor vannak is ilyen ellentét párok, sokszor vannak ilyen tényleg konkrétan egymásra felelgető, egymással feleselő követelések. A liberalizáció oldalán ott a házasságon kívüli szexnek a dekriminalizálása áll, aztán a beleegyezési korhatárnak a lecsökkentése a egyneműek közötti szexuális kapcsolat esetén, a prostitúciónak a legalizálása, a pornóval kapcsolatos ilyen tilalmazásoknak a feloldása, mondjuk ilyeneket képzeljünk az egyik oldalon, a másik oldalon pedig mondjuk ott állnak olyan követelések, és ezek nagyon gyakran aztán jogszabályi formát is öltöttek, mint például mondjuk a házasságon belüli nemi erőszaknak a bűncselekményként való elismerése, ellentétesen a prostitúció legalizálásának követelésével a prostitúció keresleti oldalának büntetése, illetve erre irányuló követelések, illetve a beleegyezési korhatárnak a bevezetése olyan jogszabályi rendszerekbe, ahol ez nincsen, illetve adott esetben felemelése jellemzően minden típusú szexuális kapcsolat esetén. Tehát ezek mint hogyha ellentétesek lennének egymással, valószínűleg két nagyon különböző felfogás húzódik egyiknek és a másiknak a hátterében. Az egyiket, hogyha nagyon le akarjuk egyszerűsíteni, meg én is ezt megint inkább csak ilyen vita indítónak tudnám mondani, nyilván nagyon sok ponton ki lehet ezt kezdeni. Az egyik az a liberalizációs törekvések, az inkább talán a férfi központú törekvések, míg a kriminalizációs törekvések, azok sokkal inkább a feminizmushoz kapcsolódnak, annak bizonyos ágaihoz legalábbis. És akkor itt megint vissza tudnék utalni a kezdetekhez, mégpedig ahhoz, hogy az egy, amikor erről mostanában 68 kapcsán beszéltem tájékozott társadalmi, történelmi kérdésekben azért az átlagnál mi jártasabb ismerősökkel, az valahogy szintén egy ilyen mítoszként, vagy egy ilyen felületes benyomásként él az emberekben, mintha a nemek közötti egyenlőség témája, sőt, akár maga a feminizmus is valahogy összekapcsolódott volna például 68-al valamilyen szinten, ha nem is a központi követelések között, de mintha az a nagyon valahogy nagyon egy irányba haladó dolog lett volna. Ha megnézzük, hogy pontosan milyen követelésekről volt szó, illetve milyen ilyen dinamikák voltak a mozgalmon belül, mondjuk a diák mozgalmakon belül, mert hogy csak ez még egy lábjegyzet, hogyha Párizsról és 68-ról beszélünk, akkor például ott ugye volt egy munkás, mozgalmi, sztrájkolós vonulata a történéseknek, és volt egy diák mozgalmi vonulata, tehát hogyha mondjuk a diákokra gondolunk, akkor egyrészt azt láthatjuk, hogy a nők valójában nagyon kisegítő szerepet kaptak a forradalmi események szervezésében, tehát körülbelül ez a szendvicskészítés, teafőzés, fiúk pátyolgatása, erről számolnak be a korabeli résztvevők, illetve arról, hogy amikor gyűlések voltak, és a követeléseket meg kellett határozni, akkor nagyon kevés beleszólása volt ténylegesen ebbe a nőkbe, ezekbe a döntésekbe a nőknek, a fiatal lányoknak, és mind Franciaországban, mind a franciaországi eseményeket szimpátiával követő brit körökben is a feministák, később radikális feministává váló szereplők arról számolnak be, hogy az, hogy radikális feministák lettek, abban nem kis szerepe volt az annak, amit átéltek 1968-ban, hogy mennyire ki voltak szorítva a nők a döntésekből, és hogy ők úgy mentek ezekre a helyekre, úgy azzal a figyelemmel követték az eseményeket, mintha itt valamiféle előnyöket hoznának a történések a nők valódi egyenjogúsága szempontjából, de azt kellett látniuk, hogy ez, például a szexualitással, a szabadabb szexualitással kapcsolatos követelések az igazából ezek nagyon férfi központúak voltak, és nem sok valódi előrelépést hoztak a nők helyzetét illetően, a nők szexuális szabadságát illetően, és hogy ez egy ilyen hamis látszat volt, és egyébként nem kevesen megszokták pedíteni azt is, és ez megint nagyon messzire vihet, és egy nagyon ellentmondásos téma, hogy 68 után kezdett láthatóvá válni és tagadhatatlanná válni az a különbség, ami a meleg mozgalom és a nő mozgalom között a követelések tekintetében valószínűleg mindig is megvolt, tehát ilyen érdekütközések. Azóta is az jellemzi ezt a két mozgalmat, hogy vannak közös célkitűzések, de főleg a korai évtizedekben, amikor nagyon a meleg férfiak uralták a nemzetközi melegmozgalmat, vagy az országos szintű melegmozgalmakat is, akkor nagyon érzékelhetővé vált mondjuk 68-at követően az, hogy milyen alapvető, eszenciális különbségek vannak a két mozgalom célkitűzéseit, megközelítését illetően. Tehát így nagyon leegyszerűsítve megint csak a kérdést, a férfiak által dominált meleg mozgalom képviselte sokkal inkább ezeket a férfi központú liberális törekvéseket, míg a feministák egyre jobban artikulálták az ezt követő évtizedekben a kriminalizációra irányuló követeléseiket. Ezek nem mindig jogszabályváltozásokban vagy jogszabályváltozások követelésében merültek persze ki, de nagyon sokszor arra is gondolhatunk. Például, hogy ezt érzékeltetendő fel tudok idézni egy esetet, még a 70-es évek elején Franciaországban nagy port kavart az, hogy viszonylag kis büntetéssel megúszott egy nemi erőszak elkövetést két elkövető, ahol az áldozat 15 éves volt, vagy még nem volt még 15 éves sem. És itt ugye arról volt szó, hogy az áldozat, mert honnan nézzük persze, tehát hogy aki elszenvedte ezt a dolgot, nem volt egyértelmű, hogy beleegyezését adta, vagy nem adta beleegyezését. A védelem arra alapult, hogy ez a fiatal lány valójában beleegyezett a szexuális kapcsolatba a nagykorú férfiakkal. És ebben a vitában, amit mondom, nagy társadalmi figyelem kísért, baloldali értelmiségiek, olyanok, akik mondjuk 68 örököseinek tekinthetőek részben, nálunk is jól ismert Jean-Paul Sartre, Deleuze, Aragon, ők teljes mellszélességben kiálltak az elkövetők mellett, mondván, hogy a kiskorúakat védő, vagy gyerekeket védő jogszabályok, azok valójában elnyomják a gyerekeket, és a család, és a patriarchátusnak a csökevényei, hiszen a gyerekek akkor élhetik meg a szabadságot, és akkor fejlődhetnek szabadon, hogyha a szexualitásuk nincsen korlátozva. Aztán persze nem sokkal később azért már az ilyen követelések és állítások már sokkal inkább mondjuk pedofilnak, vagy a gyerekek szexuális bántalmazását támogatónak minősültek, de akkor még a társadalom még, tehát hogy valahogy ezt elviselte az értelmi, bizonyos prominens értelmiségiek határozott kiállását a úgymond a gyermeki szexualitás megélése mellett. És akkor, hogyha a 68 és ezek az úgynevezett pedofília ügyek, akkor megint megemlíthetjük Daniel Cohn-Benditet, akit aztán nem régiben húztak elő, amiatt, hogy a 70-es években alternatív szellemiségű óvodát működtetvén, ott óvodáskorú lányokkal való erotikus élményeiről, nem kifejezetten szexuális erőszakról van itt szó, de inkább eroticizált, erotikus élményeire számol be az önéletrajz írásaiban. Ezt is mintegy így a szabad nevelés, a szabadságra nevelés szemszögéből teszi, és hát amikor ezek az önéletrajz írásai napvilágot láttak, már mondtam, 2000-es években, akkor őt már eléggé élesen kritizálták, és egyenesen pedofiliával vádolták. Tehát itt már ütközésbe került ez a, nevezzük 68-as szellemiségnek, és az újabb kornak a szellemisége, amely határozottan és a büntető jog eszközeivel kíván fellépni a gyermekek szexuális cselekményekbe való bevonása ellen. Hát ami nagyon, nagyon egyértelmű szerintem, és könnyen érthető, az a prostitúciónak a legalizálása, illetve a megszüntetésére való törekvés a kereslet, vagyis a klienseknek a kriminalizása révén, tehát ez a holland és német modell az előbbi, már mint a legalizációs, és a kereslet visszaszorítását célzó skandináv, ugye az a másik, így ismert azok előtt, akik előtt ismertek ezek a fejlemények, és itt is nagyon érdekes azt figyelni, hogy a régebbi generációk például hogyan veszik védelmükbe mondjuk a prostitúció intézményét, és itt hát ilyen anekdotikus is kiragadott, de megint csak azért emlegetem, mert a magyar újságolvasók számára is ismert, hogy Franciaországban, amikor néhány évvel ezelőtt éppen ott tartott a helyzet, hogy a skandináv modellhez hasonló prostitúcióra vonatkozó törvényt készültek elfogadni, és végül is ezt sikerült is elfogadni, tehát keresztül ment ez a törvény, tehát arról van szó, hogy a prostitúciót olyan módon kívánják megszüntetni ezek a jogszabályok, a skandináv típusú jogszabályok, tehát rossznak tartják a prostitúciót, abból indulnak ki, de nem a prostituáltak, tehát a szexuális szolgáltatások nyújtóival szemben lépnek föl ilyen büntetési igénnyel, hanem a fogyasztókat, a vásárlókat kívánják kriminalizálni, és ezzel kívánják megszüntetni az egészet. És tehát Franciaországban, amikor még a vitája folyt ennek a jogszabály tervezetnek, akkor például Catherine Deneuve volt az, aki kiállt amellett, hogy ez nem jó, mert a prostitúció az valahogy a kultúrának a része, az európai kultúrának, a francia kultúrának, és még odáig is elment, hogy ennek a romantikáját emlegette, mármint a prostitúció meg a prostituáltakkal való viszonynak a romantikáját, amivel aztán nagyon sokakat magára haragított, mert közben voltak gyerekek prostituálásával kapcsolatos ügyek is a közelmúltban, akkor Franciaországban, tehát ez egy meglehetősen sokak haragja zúdította magára, de ő még ennek a korábbi ilyen liberálisnak tartott szellemiség nevében még két évvel ezelőtt még felszólalt. És egyébként, ha már Catherine Deneuve-nél tartunk, és megint csak szerintem egy ilyen ellentétes, mint hogyha mindig ő vállalna magára ezt a szerepet, hogy szembe megy a nevezzük így kriminalizációs törekvésekkel. Legutóbb 2018, tehát ez év januárjában hallatta egy kicsit hasonló ügyben a hangját. Ez volt az időszak, amikor már Európába is begyűrűzött a MeToo mozgalom, ami ugye 2017 őszén kezdődött az Egyesült Államokban, és 2018-ban szintén Catherine Deneuve volt az, aki más ismert közéleti személyiségekkel, köztük sok nővel együtt felszólalt a MeToo mozgalom ellen, ugye itt nem egy jogszabálytervezetről volt szó, hanem egy sokkal megfoghatatlanabb, egy társadalmi mozgalomról volt szó, amivel kapcsolatban a nem tetszését fejezte ki, és itt úgy fogalmazott, emiatt lett aztán utána pellengérre állítva, hogy nem szabad a férfiaktól megtagadni az ostromlás jogát. Mert szerinte a szexuális zaklatás ellen vasszigorral fellépni kívánók ezt próbálják tenni, mármint kétségbe vonják a férfiaknak az úgy udvarlásra, heves udvarlásra, tehát így lehet visszaadni ezt a kifejezést, hogy ostromlásra való jogát, és ez nem jó, és megint csak arra hivatkozott, hogy ez teljesen felborítja a nők és férfiak közötti romantikus viszonyokat, és kiöli a romantikát a férfinő kapcsolatokból, és ez nem jó. Hát ennek kapcsán nem meglepő módon például áldozatok szólaltak föl, illetve olyan hangokat lehetett hallani, hogy ezzel a kijelentéssel nagyon sokakat megsért, akiknek ez az ostromlás nem esett jól, vagy éppenséggel traumatizálta őket. Aztán később kicsit finomított rajta, és elmondta, hogy persze nem úgy gondolta, hogy hát aki tényleg zaklattak, aki hát persze az megérdemli a szolidaritást, és ez nem helyes, stb. De itt megint csak érezhettük ezt a hagyományos liberális szellemiségnek a modern idők vasszigorral felépő kriminalizáció irányába ható tendenciájával való ütközését. Tehát ez lett volna az ív, amit szerettem volna megrajzolni, és nagyon sok irányba lehet még menni ezzel kapcsolatban. Tehát említettem például a pornográfiát, a pornográfia minél szabadabb terjesztését, élvezetét szorgalmazó, a szólásszabadság nevében vagy kifejezésszabadság nevében ezt szorgalmazó irányzatokat, illetve a másik irányzatot, ami a radikális feministák például ugye a nők tárgyiasításaként tekintenek a pornográfiára, akkor még gondolatunk azokra a fejleményekre is, ami nyugati világban lezajlik, hogy például külön bűncselekménytípussá kezd válni az úgynevezett bosszú pornó terjesztése, tehát amikor mondjuk egy pár egyik tagja, ez jellemzően a férfi szokott lenni az eddigi esetek alapján, de nyilván lehetne másképp is, tehát a pár egyik tagja egy szakítást követően nyilvánosságra hoz, a internet segítségével nyilván ez sokkal egyszerűbb, mint korábban lett volna, a pár együttléteiről készült intimnek szánt felvételeket, vagy a pár másik tagjáról hiányos ruházat készített felvételeket, tehát ezt szokták bosszú pornóként, tehát amikor bosszút akar állni, mondjuk egy szakítás után az egyik fel a másikon, és ez ez ellen való fellépés is egy külön küzdelemmé vált az elmúlt évtizedben, mondjuk így. Szóval sokfelé mennek ezek a követelések, de amit szerettem volna hangsúlyozni, hogy cseppet sem arról van szó, tehát cseppet sem olyan egyszerű a helyzet, hogy 68-tól kezdődően mindenkivel szabadon szexelhet, és ez a tendencia, hanem sokkal inkább előterő került az, hogy a szexuális szabadságnak fontos eleme az integritás őrzése és a nemet mondásra való valódi lehetőség.
kibékíthetetlen ellentét van a férfi és a női megítélések között? Tehát a kriminalizálás és a liberalizációs törekvések között? Lehet konszenzus, hogy van egyáltalán olyan téma, ahol konszenzus van az ezzel foglalkozók nemét tekintve?
Nem, tehát hogy ezt ilyen kicsit szimbolikusan használtam, hogy férfi és női követelések, mind a két álláspont, ha mondjuk például mondjuk a prostitúcióról beszélünk, mind a két álláspontnak vannak férfi és nő támogatói, tehát nyilván ezt nem lehet így leegyszerűsíteni, vagy eszencializálni, nem lebontva a két tábort. Az, hogy mennyire kibékíthetetlen mondjuk ez a két követeléstípus, arra viszont már azt lehet nem mondani, hogy meglehetősen kibékíthetetlennek tűnik. Ha mondjuk a prostitúció példájánál maradunk, akkor én ezt például jobban ismerem az e körüli vitát, tehát én ott azt látom, hogy az érvek és ellenérvek azok folyamatosan záporoznak, és mind az empirikus alapú érvek, tehát a statisztikákra vonatkozó érvek, vagy azokon alapuló érvek, mind a normatív erkölcsi érvek, tehát úgy tűnik, hogy nem kibékíthető, annak ellenére, hogy egyébként Európában, lehet, hogy senki se gondolta volna még akár 5 évvel ezelőtt is, kezd ez a keresletet célzó szemlélet nagyobb támogatottságot kapni a legalizációshoz képest. Mondjuk, hogyha itt ezt a vitát tekintjük, akkor azért, amennyire én ismerem, vannak azért kapcsolódási pontok. Tehát az például a legalizációt támogatók és a prostitúciót eltörölni kívánók is egyaránt vallják, hogy az emberkereskedelem, tehát a szexuális kizsákmányolás céljára elkövetett emberkereskedelem, illetve a kiskorúak szexuális kizsákmányolása az rossz. Tehát, hogy vannak ilyen, tehát, hogy ha valakit bűncselekmény révén kényszerítenek ilyesmire, vagy ha az illető kiskorú, akkor azt nem fogadjuk el. Tehát, hogy azért ilyen minimumok kialakultak. De egyébként ezek ilyen kriminalizáció minimumok.
Mi a tendencia Magyarországon? Melyik irányzat árnyelésre? Akár társadalmi elfogadottság szempontjából, vagy lehet, hogy egy teljesen más a jogi helyzet alakulása?
Ez egy nagyon összetett kérdés. Egyrészt Magyarország követte a tendenciákat azért nagyban az utóbbi évtizedekben mind a két. Tehát, hogy igazából mind a két tendencia érvényesült, tehát már nagyon régóta nem számít büntethetőnek mondjuk a házasságon kívüli szexuális kapcsolat, már régóta nem tesz különbséget mondjuk házasságon kívül vagy belül született gyerekek között a törvény, ugye ez is valahol ide tartozik. Eltörlődött az a különbség, ami nem régen még volt az egyneműek, illetve külön neműek közötti szexuális kapcsolatra vonatkozó beleegyezési korhatára vonatkozóan. Itt ugye régen volt különbség, tehát 14 volt a külön neműek között, és 18 volt a homoszexuális kapcsolatok esetén, ezt diszkriminatívnak minősítették később, és egységesítették a szabályozást, tehát hogy ezek ugye ilyen liberalizációs elemek. Magyarországon is gyakorlatilag követve a trendeket bevezették a házasságon belüli nemi erőszaknak a bűncselekményként való kezelését 97-ben egyébként, ami talán későinek tűnhet, de ha megnézzük, Nyugat-Európában sem volt korábban egyébként, tehát körülbelül ez volt az időszak. Tehát, hogy még időben is meglehetősen követték a fejlemények, a tendenciákat, ami a rendszerváltás előtti időket idézi, ott pedig, hát az meg még az egy más kérdéskör, mert ugye a államszocialista berendezkedési országokban ilyen sajátos retorika volt érvényben a férfiak és nők egyenjogúságára vonatkozóan, a valóság nem mindig teljesen fette ezeket, vagy nem valósította meg ezeket az elveket, de az egy más helyzet volt.
Prostitúció szabályozása milyen Magyarországon most?
Magyarországon egy ilyen összfér szabályozás van, egy abszolút összfér szabályozás van érvényben. A Európai Unióhoz való csatlakozás miatt is kellett bizonyos ilyen jogharmonizációs lépéseket tenni. Ez vonatkozik elsősorban a gyerekek prostitúciójára, tehát Magyarországon is, tehát az nem fordulhat elő, hogy olyan jogszabályi változás történjen, ami a 18 éven aluliak prostitúcióba való bevonását lehetővé tenni, és erre vonatkozóan egyébként Magyarországon olyan jogszabályok vannak, hogyha valaki 18 éven alulitól vásárol szexuális szolgáltatást, az bűncselekményt követ el, Ezt nagyon kevesen tudják, a rendőrök se feltétlenül tudják, nagyon-nagyon ritkán indul ilyen ügyben eljárás, holott ugyanakkor pedig azt is tudjuk, hogy sok kiskorú prostituált van, főleg az országnak a infrastruktúrálisan, gazdaságilag hátrányos helyzetű régióból kikerülő, hátrányos helyzetű fiatalok, intézetben élő, onnan kikerülő fiatalok, tehát hogy van ez a jelenség, tehát van gyerekprostitúció, nem a tájföldi 5 éves kislányokra kell gondolnunk, hanem 18 éven aluliakra, akik gyerekprostituáltnak számítanak a jogszabály szerint, ha 17 évesek, és hogyha többnek néznek ki, akkor is. Tehát, hogy ebben az esetben a kliens az felelősségre vonható, illetve úgy van megalkotva a jogszabályi környezet, meg a szabálysértési törvény is ezt követi, hogy azt a szolgáltatást nyújtó személyt, aki szexuális szolgáltatást nyújt, önmagában a szexuális szolgáltatás nyújtásáért ne lehessen, elvben nem szankcionálja a jogszabály, csak akkor, hogyha ez bizonyos módokon teszi, tehát szabálysértő módon, tehát olyan helyen áll közel iskolához, óvodához, vagy zaklató módon teszi ezt a felajánlkozást, akkor már szabálysértés eljárás alá lehet vonni, szokták is vonni a prostituáltakat. Bírságolni, nem tudják kifizetni a bírságot, elzárás lesz belőle, tehát gyakorlatilag a nap végén ott vagyunk, hogy noha maga a szexuális szolgáltatás nyújtása nem büntethető, de mégis rengeteg nő tipikusan nők, de nyilván fiatal férfiak is ülnek fogva tartva a jelen pillanatban is Magyarországon, ami azért így emberi jogi szempontból is meglehetősen problematikus, mert hogy nyilván nagyon sok esetben nagyon kiszolgáltatott és sebezhető emberekről van szó. Tehát, de egyébként elvben maga a szexuális szolgáltatás nyújtása az nem bűncselekmény, viszont a szexuális szolgáltatás nyújtásának bármiféle támogatása nemzetközi egyezményhez való csatlakozásból adódóan, az viszont szankcionálandó. Tehát, hogyha valaki például a saját lakásában nyújt szexuális szolgáltatást, az oké. Ha viszont valaki bérbe ad egy szobát vagy lakást úgy, hogy azt ő tudja, vagy nem bizonyosodott meg arról, hogy ott nem szexuális szolgáltatás nyújtása fog zajlani, az viszont büntethető. Igazából még az is büntethető lenne, hogyha valaki hirdetési felületet biztosít szexuális szolgáltatások nyújtásának, ezeket rendszeresen nem szokták szankcionálni. Tehát magyarán a striciség minden formája büntethető, maga a prostituáltság, az pedig nem, ez lenne az alapelv.
Egyetemi rádió lévén hadd kérdezek rá a kollégisták helyzetére, hogy mennyire legyenek frusztráltak a jogi szabályozás miatt, vagy mennyire érezzék nyerekben magukat, hogy vannak jogaik, amiket meg lehet védeni a jog által.
Szerintem önmagában az a fejlemény, hogy mondjuk a MeToo mozgalom egy ilyen nagyon fokozott tudatosságot hozott, meg napirendre tette nagyon határozottan a szexuális zaklatásnak a témakörét, ez egy katartikus esemény. És azért, mert hogy esetleg vannak vadhajtások, vagy vannak ilyen túlkapások, szerintem ez még annak a jelentőségéből nem von le, hogy végre mindenkinek volt alkalma elmélkednie, meg eszmélnie ezen a téren. És tehát egy olyan visszafordítatlan változást hoztak szerintem ezek a mozgalmak, meg ezek a fejlemények, ami szerintem jó. Aztán, hogy az ember hogy védi meg magát, vagy a társadalmát, vagy a közösségét az ilyen túlkapásoktól, vagy vadhajtások kinövésétől, az most a jelen generációnak a feladata.
Gólyatábor, botrányok.
Hát én nekem, amennyi rálátásom volt ezekre a fejleményekre, mármint a gólyatábori botrányt, vagy botrányokat, ugye többről is beszélünk, különböző szintűek, meg különböző jellegűek, hogy ami azután elindult, az nekem nagyon pozitívnak tűnt. Tehát ugye az ELTE vállalt egy ilyen zászlóshajó szerepet ebben a küzdelemben, nem feledkezhetünk el arról, hogy amiatt, mert hogy az ELTE több kara volt érintett ezekben az esetekben, illetve több karának a hallgatói önkormányzata. És amiről én személyesen be tudok számolni, hogy például az ELTE jogi karán ott ezeknek az eseményeknek a hatására egy olyan döntés született, hogy nem rendeznek gólyatábort, hanem a gólyatábort felváltandó egy ilyen orientációs hetet szerveznek a gólyáknak, ahol többek között ezzel a témával is foglalkoznak, és ez lehet, hogy nagyon rosszul hangzik így elsőre sokaknak, hogy hát most akkor volt egy jó bulizós hét, és most ehelyett én el szemináriumokon kell üldögélni. Én magam többször vettem részt ilyen önkéntesként, tehát felkértek ilyen szemináriumok vagy ilyen workshopok vezetésére, és hogy azt kellett, hogy tapasztaljam, hogy ezek jó hangulatúak voltak. Tehát ezeken önként vettek részt a hallgatók, valamiféle tábor jellege is volt a dolognak, mert itt közösen étkeztek, annyi, hogy nem benn ott alvós volt a tábor, de még bulik is voltak este. Én határozottan arról tudok beszámolni, hogy ezek tartalmas, és úgy tűnik, hogy a résztvevők számára is érdeklődéssel és pozitív odafordulással követett események voltak, bármilyen furcsán is hangzik ez talán.
Lehet megfogalmazni bármit arról, hogy van-e valamilyen olyan téma, ami gyakrabban érdekli a hallgatókat, amire gyakrabban kérdeznek rá, ami sokszor előjön ezeken a foglalkozásokon?
Nem is csak, hogy a kérdések, hanem hogy a háttértudás az nagyon-nagyon megváltozott. Tehát, hogy nem is a kérdések változtak az utóbbi években, amit én tapasztalok, mert egyébként milyen jelenleg is vannak tapasztalataim, egyetemi oktatóként én a társadalomtudományi karán vagyok óraadó már jó pár éve, tehát hogy van rálátásom arra, hogy hogyan, miket mondanak, milyen gondolatokat öntenek formába a hallgatók az elmúlt évek során, látok is változásokat, és azt látom, hogy jelentős a különbség a szexuális erőszakkal, nemek közötti egyenlőség legkülönbözőbb fajtáival, kérdéseivel kapcsolatban. Például, ha csak egy példát említsek, az, hogy szexizmus, az még mondjuk egy 10 évvel ezelőtt kevesek által ismert fogalom volt. Tehát úgy kellett, tehát az, hogy valaki szexista, az nagyon gyakran még magasan képzettek, vagy még akárhanyad éves egyetemisták is hajlamosak voltak azt gondolni, hogy azt jelenti, hogy valaki szereti a szexet, vagy szexorientált. És úgy kellett szépen lebontani, elemezni, hogy hát a szexizmus az olyan, mint a rasszizmus, és akkor a hierarchia, és a hatalmi viszonyok, és akkor így lassan megértették, és utána persze megértették, de hogy mondjuk a csoportnak a nagyobb része számára, mondjuk 10 évvel ezelőtt ez egy ilyen rácsodálkozás volt, hogy mit jelent a szexizmus, és hogy van ilyen, és így, hát tényleg van ilyen. Na most ez már föl sem erült, tehát nem, hogy első éves egyetemisták, hanem gimnazisták, vagy középiskolások is tudják, hogy mi, tehát tudják, hogy mi az, hogy rasszizmus, és ezzel együtt azt is tudják, hogy mi az, hogy szexizmus.
Az előadás elején a Pálimácsnak a címlapjával kezdted. Látsz-e bármilyen előremozdulást, vagy változást, hogy a sajtó a nőt, mint dekorációs elemet hogyan kezeli, tehát a tárgyiasítás témája a médiában? Amerikában sokkal erősebb a prüdéria, mint az európai médiumokban. Ez Magyarországon hogyan alakult?
Igen, ez még egy ilyen érdekes kérdés, hogy Amerika meglepően prűd tud lenni, annak ellenére, hogy például a szólásszabadság, meg a kifejezésszabadság, ez nagyon dédelgetett és fontosnak tartott értékek, tehát olyan mértékben, ami mondjuk Európában föl sem merül, vagy mit tudom, Magyarországon sem merül föl. Ennek ellenére az, hogy a nőket tárgyasítva ábrázolják, meg nem csak, hogy tárgyasítva, hanem hogy passzív szerepben, mert itt még erre is akartam kitérni, nem csak hogy egy tárgyá, hanem mint egy mozgalom kiszolgálójává degradálva a nőket.
Ez a Bechdel teszt a hollywoodi moziknál, hogy a nők milyen
szerepben fordulnak. Igen, pontosan, ugye itt arra ez a Bechdel teszt, ami egyébként egy viccnek volt számva eredetileg, ez nem tudom mennyire ismert. Nem? Mert szóval ez nem egy komoly dolog. Igazából nem komoly dolognak volt számva, nyilván nem is úgy, nem kell névértéken vennünk. A Bechdel-tesztnek az a lényege, hogy a kitalálójának a nevére utal, hogy az a film ahol van legalább két női szereplő, mind a két női szereplőnek megismerjük legalább a keresztnevét, és ez a két nő legalább egyszer beszél egymással úgy, hogy nem férfiakról beszélnek. Tehát ezek az elemei a tesznek, és akkor, hogy ha melyik film ezen átmegy, és akkor ezt már így kalkulálgatták egyébként, hogy melyik film megy át, hány százalék, stb. Most nyilván ezt mindenki józan észre belátja, hogy azért ez alapján csak nem lehet azt mondani egy filmről, hogy rossz, vagy hogy jó. Tehát sokkal azért más szempontok is vannak, de egy érdekes, ilyen vicces kísérlet. Azt nem annyira tudják, hogy ennek a hátterében egy karikatúra állt, vagy pontosabban egy ilyen képregény sor, ami egy napilapban jelent meg, és ez egy olyan karikatúra volt, vagy egy olyan kis rövid képregény, aminek a központi figurája, tehát mint a Garfield, ami ilyen megjelenik, ilyen felnőtteknek szóló napilapokban, és itt a központi figura egy ilyen butch leszbikus nő. És ez a bizonyos teszt, amikor így felsorolja ezeket a kritériumokat, ez egy olyan kontextusban, tehát ezt is érdemes egyébként a képet megnézni hozzá, hogy ez a butch leszbikus nő éppen valószínűleg fel akarja magához vinni az alkalmi partnerét, egy másik nőt, és ott állnak egy mozi előtt, és nézegetik a plakátot, hogy moziba menjenek el, és nyilván az egyiknek az az intenció, hogy ne menjenek moziba, hanem inkább egy üvegbor társaságában menjenek fel egyikük lakására, és ennek kapcsán mondja ez az illető, aki nem szeretne inkább moziba menni, hanem mással szeretné tölteni az estét, hogy hát nem annyira szeretem a mozit, mert nagyon kevés kedvemre való film van, mert hogy igazából én azokat a filmeket szeretem, amelyek, és akkor itt felsorolja ezeket, és hát annak nagyon kevés film tesz eleget. Tehát ez végül is tulajdonképpen egy csajozó szöveg ebben a kontextusban. Egy formálódó leszbikus kapcsolatban egy csajozó szöveg.
Köszönjük, hogy eljöttél a stúdióba, és végül néhány szó az előadóról.
Balogh Lídia vagyok. Az egyetemnek ehhez a karához az köt, hogy 2016-ban itt szereztem PhD fokozatot a filmmédia és kultúra elméleti program keretében, tehát ennek a résztvevője voltam. Egyébként pedig, mint már régóta most is több kalapom van, amint arra utalást tettem, egyrészt egyetemi oktató vagyok az ELTE Társadalomtudományi Karán, másrészt van egy kutatói állásom az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontjában, és jó pár éve vagyok aktív a civil társadalomban, egy időben főállásban is dolgoztam egy nőjogi szervezetnél, jelenleg már leginkább csak önkéntes munkákat, vagy ilyen egy-egy ilyen advocacy projektben való munkát vállalok.
Elhangzott Balogh Lídia a szexuális forradalomtól a MeToo mozgalomig. A felvétel az első pesti egyetemi rádióban készült 2018-ban.